Recording in progress.
Oké, ez picit halkabbra veszem. Egy, kettő, három, négy, jó. Oké. Hello. Jó, a mai alkalomra egy olyan témát hoztam elétek, aminek ugye ez a missziói parancsból van az idézet, hogy menjetek el azért. Ezt hozta Isten elém, mikor azon gondolkoztam, hogy mi legyen a mai téma, vagy talán inkább ez volt bennem, ami leginkább rezonált, ami leginkább előjött. Kicsit úgy is tudnám megfogalmazni, hogy a küldetés tudatunk. A küldetés tudatunk. Úgyhogy erről a témáról szeretnék néhány dolgot mondani, és próbálok az időre odafigyelni, a végén maradjon időnk imádkozni is. És szeretnék egy olyat azzal kezdeni, hogy így egy állítás, hogy el vagyunk küldve. Ez egy nagyon egyszerű állítás, de azt hiszem ezen fontos egy picikét megállni és ezen gondolkozni. Ugye olvasható Máté 28-ban a nagy parancs, nem a nagy parancsot, a missziói parancs, ami úgy szól, hogy menjetek el azért, és tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Mindennek megtartására tanítsátok őket, amit én parancsoltam nektek. Íme én veletek vagyok minden napon a világ végzetéig. Ugye ez akkor hangzik el, mikor Jézus már föltámadt, ott van Galileában, emlékeim szerint egy hegy tetején, ahogy a tanítványok összegyűltek, ott találkoznak vele, és Jézus ezt mondja nekik, legutolsó dolog, és aztán utána felemelkedik a mennybe. És így felhőt akarta el a tanítványoktól Jézus. Így búcsúzik el tőlük. Elküldi őket. Mondhatnánk persze azt, hogy ez a tanítványoknak szól. Hát mindannyian tanítványok vagyunk. Tehát mindenki, aki hisz Jézusban, Jézusnak a tanítványa. Van, hogy az ember megtér, és mondjuk nem tud ezekről a dolgokról, és akkor jó, igen, van, hogy üdvözölök, és élem ugyanúgy az életem, ahogy, de igazából mindenki, aki újjászületik, arra van elhívva, hogy tanítvány legyen, hogy tanuljon, hogy növekedjen, és ő maga is tanítványokat, vagy tanítványát tegyen másokat. Tehát kire vonatkozik mindez, hogy el van küldve? Mindenkire. Mindannyian vagyunk küldve. Tehát te is, és én is. Meg a Zoomra mutogatok még. Tehát mindannyian el vagyunk küldve. Hova vagyunk elküldve? Hát minden népet. Hát hol van a minden nép? A világban van. Tehát nem ott, ahol én vagyok, hanem a világban. Mit jelent ez konkrétan? Ez azt jelenti, hogy... ja igen, ő is. Ez azt jelenti, hogy akkor na, menjünk haza, vegyük a repülőjét, felosztjuk egymás között, hogy akkor ki melyik országba megy, és akkor indulunk. Nem feltétlenül érzem, hogy most erről van szó. Ha valakinek erre van indítatása, akkor imádkozzon felette, és gondolkozzon rajta. Lehet. Személy szerint erre azt gondolom, hogy Budapest éppen elég kemény dió egy ilyen gyülekezetnek. Úgyhogy ilyen szempontból bőven van missziói terepít Budapesten. De hogy a világnak melyik szegletéről beszélünk, ez nagyon változó lehet. Ugye nekem a szívemben van az, hogy az utcára kimenni embereket megszólítani. Nem mindenkinek van ez így a szívére helyezve. Tehát ez lehet, jelentheti azt, hogy lemegyünk a boltba, ahogy Timi szokott ilyen bizonyságokat tenni, és a pénztárosra elkezd beszélgetni. Lehet, hogy munkahelyen melletted ülő asztal, lehet bárhol, tehát bárhol. Itt igazából arról van szó, hogy a gyülekezeten az egyházon kívül levő emberek felé valamit megmutatni és valamit képviselni. Tehát lehet grandiózus dolgokban gondolkozni, de lehet egészen apró dolgokban gondolkozni. Lehet az ember, aki mellettem ül egész nap. És csak neki mondok egy, és nem az, hogy Bibliát így odarakom neki, és nem tudom, ott imádkozok érte. Tehát nem kell feltétlenül nagy dolgokban gondolkozni, apró dolgokban is ez megnyilvánulhat. És miért vagyunk elküldve? Hogy tanúk legyünk, hogy bizonyságot tegyünk. Hogy beszéljünk arról, amit Isten tett, és amit velünk tett. Hogyan, min keresztül, megint nem kell feltétlenül izélyt prédikálni neki, lehet egy ige szakaszt megosztani. Például van egy barátunk, aki néha-néha jön az utcamisszióra, egy katonemberről van szó, hogy mindenki tudja, kiről van szó. Ő például, ő direkt mindig az igét mondja. És hiába mondja, hogy én nem hiszem, de a Biblia azt mondja, hogy de én nem hiszem. Igen, de a Biblia azt mondja, hogy ő ezt tudatosan csinálja, mert az igét szólja, az igazságot szólja, és hisz abban, hogy az ige elvégzi a dolgát, és neki erre van szükség, hogy ezt hallja. Lehet így is. Lehet ilyen bizonyságot is hallottam, hogy valaki, egy idős néni valakinek azért, nem tudom, boltba vagy hol, annyit mondta, hogy Isten szeret téged, azt ugye tudod, és ennyi. És az életének az élete megváltozott, mert éppen olyan helyzetben volt. Isten ezeket elő tudja készíteni, és elő is készíti ezeket a helyzeteket, mert azt hiszem egyébként az abcsel elején olvassuk azt, hogy amikor elmegyünk, Jézussal együtt megyünk. Ő együtt megy velünk, és együtt munkálkodik velünk. Tehát el vagyunk küldve, mindannyian el vagyunk küldve. Van egy küldetésünk. Van az ige szakasz a Filippi 2-ben, ami eszembe jutott erről, és igazából az a rész miatt a csillagok a világban emiatt jutott eszembe, hogy zúgolódás és kételkedés nélkül tegyetek mindent, hogy fedhetetlenek és tiszták legyetek Isten szeplőtelen gyermekei, az elferdült és elvetemedett nemzedékben, akik között ragyogtok, mint csillagok a világban, a sötét világban, az élet beszédéhez ragaszkodva, hogy dicsekedhessen majd a Krisztus napján, hogy nem futottam hiába és nem fáradtam hiába. Ugye az apostolnak a szíve, ami szól ebből. Kerestem egy szép fotót, sötétségben világosság, nem tudom mennyire, de ott egész jól átjön a monitorom, már világosabb. Egyébként ez egy téli erdő és egy biciklis. És ott a nagy sötét, és csak egy bicikli lámpa is az egészet bevilágítja. Tegnaphoz egy héttel ezelőtt volt egy foci meccs, amin családból mi páran kimentünk. És életem első foci meccse volt egyébként, lehet, hogy utolsó is, ezt majd meglátjuk. Az elején volt ilyen, hogy himnuszokat eléneklik, tehát nem tudom, hogy így fölmasírozott egy zenekar, eljátszott a egyik himnuszt, másik himnuszt, és akkor voltak ilyen show műsor, tehát hogy ilyen, nem tudom, ugye a szerb-magyar meccsről volt, a szervek, amik nem rémlik, hogy ők csináltak volna műsort, de magyarok egy ilyen egész elképesztő műsorral készültek, és volt egy ilyen rész benne, nem az, amiről az újság is ír, hogy ez a nagy már 50 méter magas képet csinálták, én tudom, erre költenek emberek, no, mindegy, zárójelbe zárva. Szólt valami dal, valamilyen, nem tudom, valamilyen ilyen, nem tudom, melyik dal volt, te tudod melyik? Na, és azt csinálták az emberek, hogy ugye kicsit ilyen gyertya, mindenki mobilját elővette, bekapcsolta a LED lámpát, és akkor így És képzeljétek, egy 35 ezer fő stadionban úgy a tömegbe ezt csinálják az emberek. Én egész elképesztő látvány nyújtott. És direkt le is kapcsolták a nagyvilágítást, és akkor ilyen sötétkés volt, és akkor ezek úgy egész elképesztően nézett ki. És ez is eszembe jutott erről, hogy a sötétben vacak, tudom, elég erősek ezek a ledizék, de egy kis vacak és egy egész stadionban hihetetlen nagy erővel világítottak. Minél nagyobb a sötétség, a fény annál átütőbb. Úgyhogy erre vagyunk elhívva, hogy világosság, világítsunk, világosság legyünk a sötétségben. El vagyunk küldve. Isten embereket használ. Ezért vagyunk elküldve. Isten embereket használ. Amikor valamit ő véghez akar vinni, akkor nem az van, hogy így, nem tudom, így Tehát az egész Bibliában, az egész történelemben ezt látom, hogy Isten mindig embereket hív el, és embereket használ a céljainak elérésére. Mindig embereket küld el. Csináltam összeraktam egy listát, igazából lehetne folytatni csak néhány. Én most éppen a Kettő királyokat olvastam, nemrég olvastam azt, hogy Illés ott van a Húrep-hegyen, és megjelenik neki az Úr, ugye halkészelít hangon szól hozzá, és mit mond neki? Menj el, és tedd ezt, azt egész listát ír neki, hogy kent föl királynak ezt, Szíria királynak kent föl a nem tudom kicsodát, profétának magad helyett meg kent föl Elizeust. Tehát őt is elküldi, folyamatosan elküldi, vagy ott van ugye a 12 tanítvány elküldése, amikor kiküldi őket, a 72 tanítvány elküldése, Lukács 10-ben, az apostolok kiküldése. Tehát újra és újra látod, hogy Isten embereket, az övéit ugye először nyilván magához hívja, de aztán küldi, hogy menj el, csináld ezt. Tehát Isten küldetéseket ad nekünk. Úgyhogy még mindig ezen a témán lovagolok, tehát hogy nem arra vagyunk elhívva, vagy nem pusztán arra vagyunk elhívva, hogy Istennel kapcsolatban legyünk. Nem csak erre vagyunk elhívva. Tehát nem arra vagyunk elhívva, hogy bezárkózzunk, és mint eremet eljünk. Nem erre vagyunk elhívva. A Máté 5-ben olvassuk, hogy só és világosság, erre vagyunk elhívva. Úgyhogy kerestem egy fotót, ezek ilyen só halmok, ahogy a tengervízből szűrik ki a sót. Erre vagyunk elhívva, hogy só legyünk. Só és világosság. Ez azt jelenti, hogy a hitünknek kell legyen egy olyan éle része, ami kifelé nyit. Ami kifele megy, ami mások felé nyit. Szokták mondani, hogy hit az magánügy. Nem tudom, lehet, hogy más embereknek valami hite magánügy, de a keresztény hit nem magánügy. A keresztény hit nem magánügy, hanem a keresztény hit az igazságnak a megismerése, és ez ennek a továbbadása. Tehát nem magánügy a mi hitünk. És amikor erről beszélünk, hogy el vagyunk küldve, hogy megosszuk emberekkel Istennek az igazságát, akármilyen módon, akármilyen formában, az emberek, legalábbis nekem ezt egyszer Isten így kijelentette, mondta, mert úgy éreztem, hogy most szerencsétlen, biztos nagyon siet dolga van, és én meg itt félbeszakít, mert milyen bunkó vagyok, nem hagyom, hogy a dolgát végezze, leszól, zaklatom, miért zaklatom. És Isten egyszer ezt így mondta nekem, hogy ami nekem van, arra ők vágynak, és arra nekik szükségük van. És ez egy olyan igazság, amit nektek is a szívetekre helyeznék, hogy ami nektek van, ha hisztek Istenben, ha újjászületetek, ha kapcsolatotok van vele, ami nektek van, erre szomjazik a világ. Nem csak szükségük van rá, még akkor is, hogyha ezt nem ismernék el, szükségük van rá, de vágynak is rá. Valahol a szívük mélyén vágynak rá. Valami olyan dolog van nektek, amiért nagyon irigyellek titeket. Ha igazán értenek, vagy értik, hogy miről van szó. Jó, tehát nem zaklatjuk az embereket, nem bele taposunk a privát magánéletükbe. Nyilván lehet ezt, hogy is mondjam, tapintatosan meg tapintatlanul csinálni, nem ezt mondom. De szükségük van arra az üzenetre, amit ti magatok vagytok. Úgyhogy ezt szeretném, el vagyunk küldve, és szeretném, hogyha ezt így látnátok és éreznétek, hogy van egy ilyen küldetéstudatunk. Kell legyen egy küldetéstudatunk. Egy küldetésünk van itt ezen a világon. A következő pont, hogy amikor Isten küld, annak lesz gyümölcse. Tehát ha az ember így tűnődik azon, hogy jó, oké, de most akkor mi lesz, hogyha én megpróbálok bármilyen módon emberekkel Isten szóba hozni, Istenről beszélni, fognak-e hallgatni rám, lesz gyümölcse. Ennek lesz gyümölcse. Jó, ez az egyik kedvenc gyümölcsöm, lesz gyümölcse. Példa a Bibliából, ez a gyümölcs téma kapcsán. Első rész, gyümölcseikről ismeritek meg őket, Máté 7. Ugye azt mondja Jézus, hogy az emberekre, általában életükre vonatkozóan, hogy a jó fa nem terem rossz gyümölcsöt, rossz fa nem terem jó gyümölcsöt. Úgy van a világ megalkotva, hogy a jó fa jó gyümölcsöt terem. Tehát a jó fának van jó gyümölcse. Amikor Isten elküld minket, amikor Isten indít valamire minket, annak lesz jó gyümölcse. Vagy ott van Péternek a csodálatos halfogása. Amikor ugye egész éjjel ott dolgozik, és nulla, kereken nulla darab halat fog. Aztán Jézus azt mondja neki, hogy menj és vesd ki a hálódat újra. És ezt mondja Péter, panaszkodik, és akkor rendben, oké, de a te szavadra megteszem. És mi lett, amikor Jézusnak a szavára csináltam ugyanazt, olyan sok halat fogott, hogy nem bírta beemelni hajóba. Tehát amikor Isten küldött, amikor Jézus adott Péternek egy parancsot, hogy csináld, annak eredménye volt, gyümölcse volt. Vagy a 72 tanítvány, amikor visszatér örömmel, emlékeztek, azt mondja az ige, hogy örömmel tért vissza, és azt mondta Jézusnak, hogy Uram, még a tisztelt tanárlelkek is engedelmeskednek a te nevedre nekünk. Jézus küldte ki őket, és volt eredménye. Volt gyümölcse. Volt látható eredménye. Nyilván utána Jézus elmondta nekik, hogy ez tök jó, de annak örüljetek még jobban, hogy a nevetek fel van írva a mennyben. Tehát, hogy igazán annak örüljetek. Akkor felolvasom ezt felolvasom, mert ezt lehet, hogy nem mindenki ismeri 5 Mózesből. Ez a törvényben van, hogy honnan lehet tudni, hogy az Úr küldött egy prófétát. 5 Mózes 18:22. 21-es verstől olvasom. De gondolhatod szívedben, hogyan ismerjük fel azt a szót, amelyet nem az Úr mondott? Nagyon egyszerű. Ha a próféta az Úr nevében szól, és nem lesz meg, és nem teljesedik be az a dolog, azt az igét nem az Úr mondta. Elbizakodottságból mondta azt a próféta, ne félj tőle. Tehát pofon egyszerű. Ha valaki Isten, ténylegesen Istentől oszt meg egy üzenetet, akkor az úgy lesz. Ha nem úgy lett, akkor nem Istentől van. Nagyon egyszerűen kezeli ezt a kérdést a Biblia, a törvény. És ugyanezt az elvet látom itt is, ha Isten küld, annak lesz gyümölcse, lesz eredménye. Ha bizonytalan vagy benne, hogy Isten fog-e téged használni, hogyha megpróbálsz bármit tenni, én szeretnélek bátorítani, hogy igen fog. Nem talán, meg nem ha, hanem igen fog. Ha esetleg úgy érzed, hogy hát nincs értelme az egésznek, úgyse fog sikerülni, ez nem igaz, mert Isten fog téged használni. Néhány fontos gondolat. Isten azokat használja, akik elérhetők számára. Aki azt mondja, hogy Istenem, így ahogy van, vagyok, én most használj engem. Ha tényleg elérhetővé teszem magam számára, akkor tök mindegy, hogy milyen. Tehát jó, nem egészen igaz, hogy tök mindegy, de nem az a lényeg, hogy én mennyire ügyes és felkészült vagyok, hanem hogy elérhető vagyok-e Isten számára. Isten az elérhetőket használja, nem azok, akik felkészültek. És van ez az, ezt angolba fordítottam, de frappánsabb. De lényeg, teljesen helytálló, hogy Isten nem azokat küldi el, akik igazán föl vannak készülve arra, hogy szolgálnak, hanem Isten, akiket elküldött és elmentek, azokat készíti fel a szolgálatra. Tehát van egy hitbeli lépés az ember részéről, hogy én elindulok. Isten, én tényleg úgy gondolom, hogy te azt akarod, hogy jó, oké, és Isten föl fog készíteni rá. Hitben tesszük meg az első lépést. Tehát ha az ember alkalmatlannak találja magát, arra, amire Isten elküldte, az egy jó hely. Tehát, mert akkor Istené lesz a dicsőség, akkor, és megyek, akkor ő neki fogom átengedni magam, vagy átadni magam. Mi van akkor, ha mégsem látok semmilyen eredményét? Mert ugye ez felvetődik ilyenkor. Nem tudom, mondjuk, mondok egy példát mondjuk az utcamisszió kapcsán. Nagyon kevés gyümölcsét láttam egy csomó ideig. Nagyon keveset. És néha tűnődök azon, hogy én kitartó vagyok, vagy fafej vagyok, valószínűleg mind a kettő egy kicsit, mert csináltam, mert hogy úgy éreztem, hogy ez, és akkor nem arra néztem, hogy mi az eredmény, hanem csak csináltam. És egyébként az elmúlt egy-két évben látom igazán komolyabb eredményét, tehát úgy gyümölcsét ennek a dolognak. De föl kellett tennem magamnak is ezt a kérdést, hogy mi van akkor, ha nem látom eredményét. Én azt hiszem, hogy ha valakiben ez a kérdés fölmerül, akkor kérdezz meg Istent, hogy legyen biztos abban, hogy arra ő küldte. Legyen biztos benne. De ha biztos benne, hogy Isten arra őt küldte, akkor nehogy feladd. Akkor nehogy feladd. Ne add fel, hanem tartsál ki benne. Isten, tehát ilyenkor is imádkozom az ember, ne azt a kérdést tegye fel, hogy Isten biztos, hanem azt, hogy hogyan. Mikor, hogyan, milyen módon. Tehát azt, hogy hogyan csinálják valamit, abban keresheti az ember Istennek az akaratát. De ne vonja, ne kérdőjelezze meg, hogy ő el van küldve valamire. Jó, tehát hogyha Isten küld minket, akkor annak lesz gyümölcse. Az is igaz, hogy nem lesz minden szép és jó. Már nem lesz minden szép és jó. Tehát rossz dolgok fognak történni. Ez konkrétan felvetődött több helyzetben is, hogy ha Isten indít valamire, vagy Isten akarata valami, akkor ott jól fognak menni a dolgok, vagy rosszul fognak menni a dolgok. Sikerülni fog, vagy nem fog sikerülni, vagy nem, hogy mondjam ezt, simán mennek a dolgok, vagy döcögősen. Többféle véleményt hallottam keresztény körökben is ennek kapcsán. Én azt gondolom, hogy egyrészt ne a körülményeket nézze az ember, amikor Isten akaratát keresi, mert nem a körülményeken keresztül vonhatjuk le, hogy mi Isten akarata, hanem az igény keresztül, a lélek vezetésén keresztül. De ha a körülményeket akarod mindenképpen figyelembe venni, akkor inkább én azt gondolom, hogy rosszul fog menni. Mert Isten engem elküldött, és hogyha igazán Istennek az akaratában járok, és ő neki engedelmeskedek, akkor vagyok igazán veszélyes az ördög számára. És ha én veszélyes vagyok az ördög számára, akkor fog ő akarni velem foglalkozni. Hogyha én nem jelentek semmi nem fenyegetést az ördögnek, akkor nem fog vele, van neki jobb dolga, van neki, hogy mással foglalkozzon. De hogyha igazán azt érzi az ember, hogy küzd ellene az ördög, az lehet egy jó jelzés arra, hogy na igen, itt most tényleg Isten akaratában vagyunk. Ezt szoktuk is mondani, hogy nem tudom, történik valakivel valami, és akkor én ezt így csak úgy szoktam mondani, hogy ezt én bóknak fogom fel, vagy elismerésnek. Emlékszem, amikor Watfordba mentünk ki mindig a utcára, utcamissziózni, szerintem meséltem már nektek arról, volt egy csávó, egy muzulmán csávó, de mindig ott volt. Na jó, nem mindig, de esetleg nagy részében ott volt. De tudta jól, hánytól hányig vagyunk ott, és cakra időre kijött, és zaklatott minket. És azt csinálta az fickó, hogy elővette a telefonját, senkivel nem beszélt, időrakta, és akkor így sétált így körbe-körbe, hogy igen, már megint itt vannak ezek, képzeld el, így, és ilyen jó hangosan mindenki hallja. Bocsánat. Tehát ezt csinálta, meg amikor kifigyúzta, hogy kik vannak a csapat, mikor látta, hogy én frissként ott vagyok, és egyedül vagyok, egyből odajött hozzám, és rám szállt. Ha jól sikerültek a dolgok, akkor csak egy embernek vesztegette azért. Olyan is volt, hogy körülbelül előre megbeszéltük, hogy jó, ha itt van, akkor te fogsz el beszélni, és akkor így, szia, gyere, beszéljünk, üljünk le, és akkor legalább a többieket békén hagyta addig. Volt olyan is, hogy nem a csapatból, hanem valaki, aki szintén rendszeresen jött imádságot kérni, ő bepöccent rá, és nem tudom, mondani valami ilyesmit, hogy menj innen, vagy kapsz a fejedre egyet. Fickó kihívta a rendőröket. Úgyhogy rendőrök is kijöttek, és akkor... Tehát egyértelmű volt a szituáció. egyértelmű volt. Volt, hogy próbáltam vele valami fajta diskurzust, de láttam, hogy esélytelen. Tehát egyszer volt az, hogy volt egy ilyen konferencia, amikor 3 napig az ember Istennek a jelenlétében, és tényleg elképesztő dolgokat lát az ember, és akkor utána kimegyünk utcamissziózni, hát teljesen föl voltam tüzelve. Na, akkor mondom, na, akkor most én ő imádkozok érte, és most őt meggyőzöm. Na, minden, így voltam. Esélytelen. Amikor imádkoztam érte, ő hangosan imádkozott vissza, és körülbelül hogy én pokorra megyek, ennyit mondott. Úgyhogy nem volt értelme. De mindenki tudta, hogy miről van szó, mi történik. Isten, tehát az ördögnek az uralmára vonatkozóan ez egy komoly fenyegetés, amikor ott missziózik egy csapat keresztény. Talán Istennek a szent lélek erejében akarják csinálni dolgokat. Úgyhogy ez lesz, amikor az ember Istennek való engedelmességben jár. Néhány ige szakasz. Máté 10:16 azt mondja Jézus a tanítványoknak, hogy íme én elküldelek titeket, mint juhokat a farkasok közé. Bárcsak ne ezt mondta volna, ugye? Bárcsak ne így mondta volna, de ezt mondta, mint juhokat a farkasok közé. Legyetek azért okosak, mint a kígyók, és szelídek, mint a galambok. És egyébként erről eszembe jutott az, hogy mi az, hogy okosak, mint a kígyó? Tehát kígyó ugye az ördögnek a szimbóluma. Szelíd, mint a galamb, igen, Szentlélek galamb, azt értem, de kígyó miatt. És akkor erről az jutott eszembe, hogy az Abcsel 23-ban olvasunk egy ilyet, ezt felolvasom nektek. Ugye Pált elfogják Jeruzsálemben, és a nagy tanács elé viszik. Pál a nagy tanács előtt. Olvasom az elejétől. Pál a nagy tanácsra szegeztett szemét, és azt mondta, atyám, fiai, férfiak, én teljesen jó lelkiismerettel szolgáltam Istennek mind mai napig. Anániás főpap pedig megparancsolta azoknak, akik mellette álltak, hogy üssék szájon. Akkor Pál azt mondta neki, megver az Isten téged, te meszelt fal. Itt ülsz, hogy a törvény szerint hoz ítéletet felettem, és törvény ellenesen azt parancsolod, hogy megüssenek. Az ott állók pedig így szóltak, az Isten főpapját szidalmazod. Pál pedig azt mondta, nem tudtam, atyám, fiai, hogy főpap, mert megvan írva, a te néped fejedelmét ne átkozd. Na és akkor innen azt mondja, hogy mivel pedig Pál tudta, hogy egyik részük a szadduceusok, a másik pedig a farizeusok közül való, felkiáltott a nagy tanács előtt, atyám, fiai, férfiak, én farizeus vagyok, farizeus fia, és a halottak reménysége és feltámadása miatt vádolnak. Amikor ezt mondta, vita támadt a farizeusok és a szadduceusok között, és a sokaság megoszlott, mert a szadduceusok azt mondják, hogy nincs feltámadás, sem angyal, sem lélek, a farizeusok pedig mindegyiket vallják. Nagy kiáltozás támadt, és a farizeusok pártjának írás tudói közül néhányan felállva hevesen vitatkoztak, azt hangoztatva, semmi rosszat sem találunk ebben az emberben, hát ha lélek vagy angyal szólt hozzá. Mikor pedig egyre nagyobb lett a felfordulás, az ezredes attól tartott, hogy Pált szétszaggatják, ezért parancsot adott, hogy a katonaság menjen le, ragadja ki őt közülük, és vigye el a várba. És még a következő vers. A következő éjszakán pedig odaállt mellé az Úr, és azt mondta, bízzál, Pál, mert ahogy bizonyságot tettél az én ügyem mellett Jeruzsálemben, úgy kell neked Rómában is bizonyságot tenned. Tehát mi történik? Igazából ilyen tök vicces sztori ilyen szempontból. Valahol nem, mert Pál, de ugye van a oszd meg és uralkodj elv, összeugrasztani a izéket, és Pál megcsinálta. És még mondhatnám azt, hogy tehát nekem ez jut erre, tehát ördögnek a saját trükkjeit is akár alkalmazni vele szemben. Nem gonoszan, de az, hogy megosztani, Pál megcsinálta. Tehát nem akarok ebből teológiát csinálni, de nekem ez jut eszembe erről, hogy akár, ha egy szituáció azt kívánja, akár az ördögnek a saját trükkjeit is használni vele szemben. Nézzük meg ugye ez mire példa, hogy farkasok közé megyünk, tehát hogy nem lesz minden szép és jó. Az Ézsaiás 6-ból Ézsaiásnak az elküldését szeretném felolvasni nektek, legalábbis ezt a részét, mert ez egy hosszabb rész, ugye amikor látomása van, látja az Urat az ő dicsőségében a trónján, és akkor ugye ezt szoktuk felolvasni a Ézsaiás 6 A 8-as verstől hallottam, majd az Úr szavát hallottam, aki ezt mondta, kit küldjek el, és kimegy el nekünk. Én azt mondtam, íme itt vagyok, én küldjen engem. Ugye ezt szoktuk idézni sokszor, nagyon helyesen, tök jó, ez egy nagyon hozzáállás, és akkor utána ezt mondja neki Isten. Ő így szólt, menj, és mondd meg a népnek, halván halljatok, és ne értsetek, s látván lássatok, de ne ismerjetek. Kövérítsd meg a nép szívét, dugd be a fülét, és kösd be a szemét. Ne lásson szemével, ne halljon fülével, ne értsen szívével, hogy meg ne térjen, és meg ne gyógyuljon. Ugye ezt Jézus többször is idézte a földi szolgálata során. Tehát, hogyha ezt beleképzelem magam Ézsaiás helyébe, valószínűleg nem volt annyira lélekemelő, hogy elküldelek, hogy prédikálj, és senki nem fog rá hallgatni. Egyébként ez lehet, hogy jó, ennek volt gyümölcs és volt eredménye, de lehet, hogy nem ott és akkor is abban a kontextusban. Ez is benne van. Van, amikor például utcamisszionál is megyünk, beszélünk, és semmi. Erre szoktuk azt mondani, magvetés. Hát akkor most kaptak impulzusokat emberek. Ezt a statisztikát már mondtam nektek, hogy egy ember átlagosan hallottam, hogy most mennyire igaz, azt nem tudom, de az elv az igaz, hogy valami 30-szor hallja az evangéliumot, mielőtt megtér. Mielőtt a szívében eljut oda. Tehát, hogyha valakinek elmondod, és azt mondja, hogy szerintem totál hülye vagy, volt értelme. Mert akkor még egy strigula, még egyszer hallotta, még egy embert látott, aki ezt komolyan gondolja. Vagy pedig ott van az Apcsel 28. Rómában, mikor Pál prédikált a zsidóknak, akik izé mondták, hogy jobb, hallottunk felőled, akkor eljönk majd meghallgatni téged. Nagyon egyszerűen. Egyesek hittek a beszédének, mások pedig nem hittek. Tehát bárcsak ne így lenne, de valószínűleg igaz az a mondás, hogy mindig lesznek, akik egyszerűen nem, akik egyszerűen elutasítják, akik nem hallgatnak, nem engednek Istennek az igazságának. És az utolsó igevers, ezt felolvasom, vagyis ez két igevers, igazából ez az, ahonnan az egész gondolat, mert amit most ma megosztok veletek, innen indult, hogy Jézus beszél a tanítványoknak, hogy mi lesz majd a végidők során. Máté 24. Tehát így azt mondja Jézus nekik, akkor majd nyomorúságra adnak, és megölnek titeket, és gyűlöletesek lesztek minden nép előtt az én nevemért. Tehát minden nép gyűlölni fog engem. Oké. És akkor megnézem a 14-es verset. Ott pedig azt olvasom, hogy és Isten országának ezt az evangéliumát hirdetik majd az egész világon, bizonyságul minden népnek, és majd akkor jön el a vég. Tehát itt igazából azt mondja Jézus, hogy minden nép neki hirdetni kell az evangéliumot, és minden nép gyűlölni fog. Tehát, hogy így. Oké. Tehát valahol ez fogja leírni a végidőket. Nyilván, tehát lesznek, akik hisznek, és Istennek nagyon fontos minden egyes ember. Ha van 100 ember, akik mind utálnak engem, és egy, aki viszont megtér, Isten amiatt az egy ember miatt engem el fog küldeni oda, mert neki fontos. De ha megnézzük, azt mondja Jézus, hogy minden nép gyűlölni fog, és minden néphez el leszek küldve. Tehát nem lesz minden szép és jó. És akkor ugye felvetődik, hogy jaj, ne, megéri. Megéri az egész. Fáradjak vele. Nonná, hogy igen, mert Isten használni fog téged a nehéz körülményekben is, a nehéz körülmények között is. Pál apostol is beszélt arról, amikor szerintem legutóbbi tanításomban is belevettem ezt, amikor erőtlen vagyok, akkor vagyok erős. Amikor egy nehéz helyzetben én nem tudom megoldani, Isten elképesztő dolgokat tud csinálni abban a helyzetben. Isten használni fog. Ne engedd, hogy a visszautasítás, és ne engedd, hogy a kudarc elbátortalanítson. Ne engedd. Amikor visszautasításról beszélünk, amikor valaki azt mondja, hogy te tudjad azt, hogy nem téged utasítanak vissza. Ez nem rólad szól. Ez Jézusról szól. És ez Jézusnak szól, amit mondanak. Erre mondja Pál, hogy részt veszek, osztozok az ő szenvedéseiben. amikor minket visszautasít valaki azért, mert keresztények vagyunk, ez Jézust utasítják vissza. Tehát ez nem rólad szól, és ez egyébként könnyebb is kezelni. Könnyebb is kezelni. És az, hogy valaki vissza tudja utasítani Jézust, ez szükségszerű, hogy erre képes legyen, mert szabad akarata van. Mindenkinek ez a saját döntése. És hogyha vissza akarja utasítani, akkor ő ezt megteheti. És nekünk nyilván a szívünk, meg Istennek is a szíve emiatt fáj, de ez mindenkinek a saját döntése. Egyébként, és a kudarc? Elbátortanít a kudarc. Mi az, hogy kudarc? Tudom, minden motivációs emberke ezt mondja, és ez tényleg így is van. A kudarca meg sem próbálni. Az, hogy valami nem sikerül, az nem kudarc. Az, hogy meg sem próbáltam, az a kudarc. Úgyhogy én azt gondolom, hogy sőt, valamelyik kollégám az elmúlt pár hétben valami beszélgetésben, valami meetingen ezt így mondtam, nem tudom, nem mi volt, de azt mondja, hogy ő személy szerint úgy gondolja, hogy igazán tanulni csak kudarcon keresztül lehet. Hibákon keresztül lehet. Nem biztos, hogy ezt kizárólagosan mondanám, de az biztos, hogy azokon keresztül nagyon jól lehet tanulni. Megpróbálom, nem sikerül. Akkor tudom, hogy akkor nem így, akkor másképpen. A felnőttek biztos hallották, a fiatalabbak lehet, hogy nem hallották még, azt hiszem Edisonnak volt egy ilyen idézete, hogy valami nem tudom hány, sok ezer, ő találta fel a villanykörtét, és sok ezer prototípus csinálta, amelyik nem működött, mire jutott oda, hogy működik, és azt mondta, hogy semmi gond nincs ezzel, csak ő ezt úgy tekinti, hogy nem az, hogy 10.000-szer kudarcot volt, hanem talált 10.000 módot, ami nem világít, vagy 10.000 olyan villanykörtét, ami nem úgy világít, ahogy kell. Ennyivel elintézte. Úgyhogy a kudarc az nem probléma. Ha az embernek valami nem sikerül, az nem probléma. Nem probléma, ha nem próbáljuk meg, az a probléma. Sőt, még azt is mondanám, hogy az Istennel való járásunk, a hitben járásunknak része lesz az, hogy kudarc. Mint ahogyan szokták mondani. Példaként, hogyha egy gyerek biciklizni tanul, el fog esni. És a ilyenkor mit mondhat a gyerek? Azt, hogy én meg sem próbálom, soha többet nem fogom megpróbálni. És ilyenkor kell biztatni, hogy de igen, próbáld meg, mert menni fog is, hogyha ott a horzsolás a lábán, és visszaül a biciklire, és újra megpróbálja, akkor és ezt újra és újra csinálja, akkor fog megtanulni biciklizni. Ez mindannyiunknál így volt. Jó, megyek tovább. Még egy gondolat, és ez az utolsó gondolat. Csak hogy ne pont három részből álljon a prédikáció. Hogy az engedelmesség fontosabb az eredményeknél. Gondolkoztam kicsit, és hoztam egy ilyen képet. Hadd kérdezze meg, a csapatban valakinek most van nemrégiben egy kutyája. A szófogadás terén hogy álltok? Dolgozunk? Vannak már olyan parancsok, amiket megért és megcsinál? Nem? Pacsi? Ült, tudja? Hát azt igen, úgy szokták. Fekszik, az megy már? Jutifarival, megy, na. És próbáltatok egyebet neki? Egyebet tanítani, próbáltatok más ilyen parancsszót? Forog? Aha, és működik? Alakuló. Hol igen? Én emlékszem, mikor, nem tudom, hány éves lehettem. Szerintem még általános iskolás, vagy nem, lehet, meg is voltam. Emlékszel a nem mondok neveket, a bátyánk haverjának a szülei, nekik volt egy magyar vizsgájuk. Na, hogy az, és ez a magyar vizsga, ez egy nagyon képzett magyar vizsga volt, és olyat tudott, hogy lementek a közért elé, azt mondták, hogy ül, ők bementek vásárolni, bentben voltak fél órát, ez a kutya így ott ült ott, és nézte a bejárati ajtót. El nem mozdult onnan? El nem mozdult, és semmi ízé kikötni, vagy ilyesmi. De annyira tetszett, hogy a mindenit ilyet meg lehet tanítani a kutyának. Ennek fényében is látom, hogy például a mi kutyánk ilyen szempontból, hát nem azt mondom, hogy totális kudarc, de fényényére van attól, hogy mi lehetne. Úgyhogy Vizsla az egy nagyon okos kutya, azt is megtoltam. Miért mondom ezt, hogy a kutya egy nagyon jól tanítható állat. Nagyon jól szót fogad. Engedelmességre tanítható. És ugye az volt, amit mondtam, hogy az engedelmesség fontosabb az eredménynél. És ezzel, hadd kezdjem ezzel, hogy nem akarom az eredményeknek a jelentőségét csökkenni. Pont az előtti pont, amit mondtam ott, hogy lesz eredmény, lesz gyümölcs, erről beszéltem. Szükségünk van arra, hogy eredménye legyen annak, amit csinálunk, és ha nincsen semmilyen eredménye egyáltalán, akkor ott jogosan vakarja az ember a fejét, hogy itt mi történik. És itt még azt is mondom, hogy ha valaminek eredménye van, mit tudom, most eszembe jut, olvastam el egy fickóról, aki soha nem tudott gitározni, szerintem fejjel lefelé fogta a gitárt, konkrétan, rosszul fogta, viszont zenét csinált vele. És jó zenét csinált vele. És szerintem akkor már mondta azt, hogy inkább meg se akar tanulni rendesen gitározni, mert akkor ezt nem tudná onnantól kezdve. De az eredmény valahol igazolja azt, amit csinál az ember. Tehát az eredménynek van jelentősége. De mégis az engedelmesség az fontosabb az eredménynél. És miért? Azért, mert az engedelmesség az valahol a hitnek a kifejezése, és ez Istennek a hit ugye az örömet szerez. Amikor engedelmes vagyok, hallottam így is, hogy az engedelmesség az a hitnek egy jó helyettesítője. Én azt gondolom, hogy engedelmesnek lenni valamilyen szintű hitet fejez ki. Tehát például ott van Péternek a vízen járása, emlékeztek a sztorira, ott a hajó, Jézus ott áll a tengeren, és azt mondja Péter neki, hogy ha valóban te vagy az, akkor parancsold meg nekem, hogy menjek oda hozzád gyalog a vízen, és Jézus azt mondja neki, hogy jöjj. Péter pedig kilép a hajóból, és blütj be a víz alá. Úgy, egyből elsüllyed. Ha ez történt, nem ez történt, de ha ez történt volna, én hiszem, hogy Jézus ebben gyönyörködött volna, hogy Péter megpróbálja. Én hiszem, hogy neki ez is örömet szerzett volna, hogy Péter legközelebb, nem volt legközelebb, de majd máskor még jobban fog menni. Te hittél nekem, és megpróbáltad. Tehát én azt gondolom, így nézte volna ezt Jézus. Vagy ott van az engedelmesség kapcsán, emlékeztek, vagy 1 Sámuel 15-ben olvassuk, amikor valamilyen csata előtt álltak, és Saul király, és Sámuel proféta késlekedett, már nyomás alatt volt Saul, hogy valamit be kéne mutatni az áldozatot az úrnak, ami egy királynak nem a dolga volt, hanem a proféta, vagy a papnak lett volna a dolga. És már kezdődött volna a csata, Sámuel késlekedik, Saul pedig azt mondja, na jó, akkor megcsinálom én. És ekkor, amint befejezte Saul az áldozat bemutatást, akkor jelent meg Sámuel, tehát ez az időzítés. És Sámuel azt mondta, hogy mit tettél? Mit tettél? És akkor Saul magyarázta a bizonyítványát, és akkor mondta Sámuel, hogy vajon kedvesebb-e az Úr előtt az égő és véres áldozat, mint az Úr szava iránti engedelmesség? Íme jobb az engedelmesség a véres áldozatnál, és a szófogadás a kosok kövérjénél. Azt, hogy én mit teszek Istenért, vagy mit ajánlok föl neki, vagy milyen áldozatot adok neki, az egy dolog, de neki igazán az engedelmesség. Az, hogyha szót fogunk neki, hogyha az ő szavát és vezetését megbecsüljük, fontosnak tartjuk, neki ez sokkal többet jelent. Miért mondom mindezt? Azért, mert ha motivációt keressük abban, hogy el vagyunk küldve, és megyünk, és Istennek, Isten számára követségben járunk, akkor fontosabb az engedelmesség. Az első, hogy én megyek és csinálom. Azért, mert Isten valamit akar, csinálom, és majd utána jön az, hogy eredmény, nem eredmény, mi van. az engedelmesség az első lépés. És erre tanítanunk kell a szívünket. Tanítanunk kell a szívünknek az engedelmességet. Hogyan? Na, azt mondanám, hogy ha nincsen konkrét vezetésed, akkor igazából bármit tehetsz az igéből. Az Istennek az akarata lesz. Bármit. Bármit. Tehát azért, mert az ige azt mondja, hogy nem tudom, ha valakinek két inge van, adjon egyet annak, akinek nincs. Jó? Csinálom. Akár leviszem a konténerbe, vagy odaadom a izé, akik mennek éppen hova, mondjuk Ukrajnába viszik a izét. Istennek engedelmességben járok. Isten akaratát cselekszem. És ezt nem akarom kisebbíteni. Bármi, amit az igének az egyik parancsolata, vagy amire hív engem, ha azt megteszem, azért, mert az ige ezt mondja, engedelmességben járok, és ez Istennek az örömet szerez. Egyébként nem... Mindannyian nem pontosan ugyanarra vagyunk elhívva, különbözőek vagyunk. Én bátorítok mindenkit, hogy konkrét vezetést kérjen el Istentől, és keresse az ő akaratát. Amikor pedig halljuk az ő hangját, akkor a szívünket nekem így nyitjuk meg. Mit jelent a izé? Hogy Isten szól, én meg bedugom a fülem, és dírelelere. Ez amikor én úgy döntök, hogy inkább nem. Ez necces, tehát azért ez húzós. Van a fokozatosság elve, tehát amikor Isten valamire vezet és indít minket, akkor nem arra fog indítani, hogy menj ki, nem tudom, országvilág elé, és csináld ezt. Lépésekben fokozatosan vezet minket, de amikor szól, akkor azt becsüljük meg, és tegyük meg azt, amit kér tőlünk. És végsősorban ez egy döntés, ami az engedelmesség egy döntés, amit újra és újra meg kell hozzunk. És mindegy, hogy mi az eredmény. Mindegy, hogy mi az eredmény. Ahogy mondtam én is, utcamisszió, nem láttam eredményét, de mentem és csináltam, nem is volt kérdés. Úgy érzem, Isten erre vezet, csinálom. Valamikor majd biztos valamit nem jól csinálok, de csinálom, és akkor ez majd alakulni fog. Úgyhogy én valahol itt fejezném be, hogyha van olyan dolog, amiben Isten vezet téged, vagy mondta neked, hogy csináld, és nem teszed éppen, tehát nem engedelmeskedsz neki, akkor én azt javaslom, hogy kérd a Szent Lelket, hogy segítsen neked, hogy megmutass, hogy mi az, ami nem oké, mi az, ami nem jó, és ő segíteni fog, és megmutatja azt, hogy hol van hit probléma, bizalom probléma Isten felé. Jó, és akkor csak, hogy mikről volt szó ma, el vagyunk küldve, van egy küldetésünk, legyen egy küldetéstudatunk. Amikor Isten küld, annak lesz gyümölcse. Lesz gyümölcse. Lesz gyümölcse. Ezt ígéri az ige. Azt is mondja az ige, hogy ne számítsunk arra, hogy minden simán fog menni, mert lesznek nehézségek. Nem lesz minden szép és jó. És végsősorban az engedelmesség az, ami az első lépés. És ez még az eredménynél is fontosabb. Ennyi volt a szívem, hogy megosszam veletek. Amen. Ja. Nem, hogy elindítom. Én elkezdtem, pedig nem, hogy elindítom.